Isten igéjét olvasom Pálnak a Filippiekhez írt leveléből, a második részből az első 11 verset. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt, hogy az Úr Jézus Krisztusban a te népednek a tagjaivá tettél bennünket, hogy a te családodnak a tagjaivá fogadtál, hogy gyermekeddé fogadtál minket, akik hogy távol voltunk, hogy hűtlenek voltunk, akik semmit sem érdemeltünk, és te mégis eljöttél, lehajoltál, szereteteddel magadhoz öleltél, véreddel megtisztítottál, és ugyanazt az örömet, szabadságot, ragyogást, életre valóságot akarod látni rajtunk, mint ahogy láttuk most a gyermekeinket itt a gyülekezetben. Köszönjük az egymással való kapcsolatokat, ahogy testvérekké tettél bennünket, és ahogy az igéd figyelmeztet bennünket, látjuk, hogy ebben a közösségben is, ami sokszor oly nagy áldás számunkra, mégis milyen módon találtatunk hiával dolgoknak gyakran. Bocsásd meg nekünk, hogy oly restek vagyunk arra, hogy különnek tartsuk egymást magunknál. Hogy talán vannak, akiket különnek tartunk magunknál, de másoknál meg magunkat tartjuk sokkal különnek, jobbnak, talán éppen igazabbnak, vagy hívőbbnek. Bocsásd meg minden önzésünket, amikor nem tudunk kilépni önmagunkból, saját szükségeinkből, elképzeléseinkből, vágyainkból, hanem azt szeretnénk, ha minden körülöttünk forogna. Bocsásd meg a múlasztásainkat, hogy nem álltunk oda a segítségre szorulók mellé. Te vizsgálsz meg bennünket, és te látsz minket, hogy mennyi mindenben vétkeztünk egymás ellen, és vétkeztünk más emberek ellen, és mindezzel vétkeztünk te ellened, és mégis köszönjük, hogy mai reggel újra bizalommal, örömmel, várakozással jöhetünk eléd. Abban a bizalomban, hogy az Úr Jézus Krisztusban te megtisztítasz, megújítasz, és folyamatosan formálsz minket. És azzal a kéréssel, hogy jöjj most, légy itt velünk. Jelentsed ki számunkra te akaratodat, szólíts meg bennünket a te ígédből. És árasz ki ránk szent lelkednek erejét és valóságát, hogy az evangéliumnak az igazsága megragadja a szívünket, és magával sodorjon bennünket, nem csak egy rövid pillanatnyi érzés erejéig, hanem szívünk mélyéig, akaratunk megváltozásáig, életünk átformálódásáig. Hadd ragyogjon fel, Úr Jézus Krisztus, az életünkben a te kegyelmed. Hadd lássák meg a népek, hogy te vagy az Úr, és te vagy a Király, És ebben az országban, amelyben oly nagy a kétségbeesés, az üresség, a szegénység minden értelemben, hadd ragyogjon fel a te gazdagságod. Jöjj hát, Szentlélek Isten, kérünk, jöjj, és tedd az Úr Jézus Krisztus nevét hatalmassá számunkra. Amen. Istenek igéjét Mózes második könyvéből olvasom, a 20. fejezet 7. versét a 10 parancsolatból. Ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába kimondja a nevét. Pszt! Ki ne mond? Néven ne nevezd. Súlyos beteg, tudja ő is, mi is, de el ne hangozzék a szó. Rákja van. Tudjuk, mi várható, de meg ne idézzük azáltal, hogy néven nevezzük. Halál. Pszt. Ki ne mond? Ki ne mond, úgy örülök, hogy most végre összejön, de nem mondom ki. Ki ne mond, mert hát, ha nem sikerül. Tudja ezt mindenki, tudja az egész család, mégsem beszélünk róla. Soha. Egyetlen egyszer sem nevezzük néven. Szégyeljük. Ez az egész család titkolt szégyene. Alig bírjuk, belepusztulunk, de nem nevezzük néven. Nem azonosítjuk. Nem ismerjük el a létét. Mintha nem is lenne az, ami valójában van. Nincs neve, nincs is. Hallgatunk. Érezzük, hogy micsoda hatalma van a szónak. Érezzük, hogy micsoda erő van a néven nevezésben. És sokszor rettegünk ettől az erőtől. Sokszor inkább csak kerülgetjük dolgok néven nevezését, mert érezzük, hogyha kimondanánk, akkor, mintha megidéznénk, akkor itt van annak a valósága, hát inkább nem mondjunk ki dolgokat. Ha így van ez a névvel, akkor mi van Isten nevével közöttünk? Mi van Isten nevével? A legtöbben, bármikor könnyebben kimondjunk Isten nevét, mint egyéb szavakat, például amikről most szó volt. Ugyanakkor azt tapasztalom, hogy vannak olyan emberek, általában Istent kereső emberek, akik nem szívesen mondják ki, hogy Isten, hogy Úr, vagy Jézus. Nem mondják ki, mert ez túl személyes, túl konkrét, túl valóságos nekik. Ezekben a beszélgetésekben inkább valahogy körbeírják őt, ha már mindenképpen ki kéne mondani, vagy néven kellene nevezni. Lehet, hogy ezek az emberek ösztönösen éreznek valamit a harmadik parancsolat súlyából. Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét. Vizsgáljuk meg, hogy mire hívja a szabadító Isten az ön népét ebben a parancsolatban. Az első parancsolatban Isten azt mondta Izraelnek, hogy ne legyenek idegen istenei, mert csak egy Isten van, az Úr, akit megismertek, aki megszólította és megszabadította őket. A második parancsolatban azt mondta nekik, hogy ezt az egy Istent, az Urat semmi módon ne próbálják kiábrázolással magukhoz láncolni. Semmi nincs, ami ezen a világon kiábrázolhatná őt, és nem garantálhatják egy tárgyal az ő jelenlétét. A harmadik parancsolat logikus folytatása az előzőeknek. Ha képet, szobrot nem birtokolhat és tisztelhet Izrael, de mégis van valamije, ami nem kis hatalom forrása, hogy tudja Isten nevét, akkor hogyan viszonyuljon ehhez? Név és személy az ószövetségi gondolkodásban azonos. Ha ismered valakinek a nevét, ha néven tudod nevezni, akkor birtokolod őt. Akkor az már nem egy kiismerhetetlen, félelmetes valami, amivel szemben állsz, hanem körülírt, megismert, birtokba vett valóság. Nem véletlen, hogy a teremtés történet elbeszélése szerint az ember azáltal gyakorolja a teremtőtől kapott megbízást a világban, hogy néven nevezi az összes élőlényt, az állatokat. És nem véletlen, hogy Isten mindvégig fenntartja magának a jogot arra, hogy az embert néven nevezze. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ezt a nevet Isten Mózesnek jelentette ki akkor, amikor az égő csipkebokorban megjelent, és megbízta azzal, hogy megszabadítsa a népet Egyiptomból. Mózes, amiközben birkózik ezzel az elhívással és Istennel, megkérdezi, ha majd elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom nekik, a ti atyátok Istene küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, mit mondjak nekik? Isten így válaszolt, vagyok, aki vagyok. Kijelenti magát Mózesnek, én vagyok az Úr, Jahve, de persze úgy, hogy azért Mózes nem kapja teljesen meg. Mit jelent ez, hogy vagyok, aki vagyok? Ahogy majd velem jössz, Mózes, ahogy velem vándorol az Isten népe, meglátja, hogy ki vagyok én. De Izrael mégis ismeri innentől az Úr nevét. Izraelnek ott van a lehetősége, hogy néven nevezze az egyetlen, igaz és szabadító Istent. Bármikor kimondhatja a nevét. Ez pedig erő és hatalom. Az Úr kijelentette magát nekik ebben a névben. Isten önmagából, lényéből adott valamit oda a kijelentésben. Odaadta a nevét ennek a népnek a szívébe és a szájába. Ha nem jelentette volna ki így önmagát, akkor Izrael soha nem került volna kapcsolatba vele, és nem ismerte volna meg az ő erejét, az ő szentségét, az ő hatalmát. De abban a pillanatban, amikor Isten kijelenti magát az ő népének, amikor önmagából odaad valamit, hogy megismerjük őt, amikor az ő nevét, önmagát átadja, abban a pillanatban vállalja a kockázatot is. Hogyan fogunk visszaélni ezzel az ismerettel? Hogyan fogjuk felhasználni Istennek a nevét? Mi minden cselekedethez fogja odaragasztani az ember az Isten nevét? Mire fogja használni az Úrnak az erejét? Hiszen nincs Istennek olyan ajándéka, ami ne torzulhatna el, ne fordulna a visszájává a kezeink között, az ember kezei között. És ezért fontos Istennek, hogy a harmadik parancsolatban, ha van valamid, mert tudod az Isten nevét, megismerted őt, akkor elmondja, hogy milyen felelősséggel jár ez. Még mielőtt részletesen megvizsgálnánk ennek a parancsolatnak a tartalmát, még egy dologra fel kell hívni a figyelmet. Tudnélik azt, hogy Isten nevének a használata, a kimondása mindig összefügg a misszióval, azzal, hogy Isten nevét megismerjék az egész földön. Az Egyiptomból való szabadulás történetének az egyik legalapvetőbb motívuma ez, hogy Isten azt mondja, megszabadítom Izraelt. Megmutatom a hatalmamat a fáraónak, aki megkeményíti a szívét, azért, hogy hirdessék a nevemet az egész földön. Isten célja a szabadítással az, hogy az ő neve ismerté legyen minden nép előtt. Ezért nem mindegy, hogy mit kezd ez a nép az ő nevével. Ezért a harmadik parancsolat, ne mondd ki hiába az Úrnak, a te Istenednek a nevét. Ne mondd ki hiába, ne vedd fel, ne emeld fel hiába, mondhatnánk az eredeti szöveggel. Hogyan használhatja az Úr nevét az ő népe? Érezzük, ez a kifejezés is félelmetes, használni Isten nevét. Használni Istent, magát, hogyan használhatnánk mi őt? De mégis erről van szó. Nekünk adta a nevét. Kijelentette magát nekünk. Két nagy csoportba kívánom foglalni a parancsolat magyarázatát. Az elsőben a hiába a könnyelmű, üres, felelőtlen jelentéssel bír. Csak hiába, csak úgy, csak feleslegesen, üresen, értelmetlenül ne vedd fel az Úr nevét. A másodikban viszont az ártó szándékról és a romboló használatról esik szó, mert nem csak arról van ebben a parancsolatban szó, hogy feleslegesen ne vegyük fel az ő nevét, hanem arról is, hogy ártó módon, pusztítóan, rombolóan, az is hiába, ne használjuk az Isten nevét. Először csak éppen az említés szintén szeretnék szót ejteni a káromkodásról, meg az esküdözésről. csak egy lábjegyzet, a bibliai meggyőződés szerint az esküben, az igazi esküben lehet használni Isten nevét, erre most nem térek ki bővebben. A káromkodás Isten nevének a profán használata. Az esküdözés szinten, még ha nem is direkt gyalázása Istennek, mint a káromkodásban. Nyilvánvaló, hogy mindkettő sérti annak szentségét és annak szeretetét, aki önmagát odaadta nekünk. De sokkal fontosabb ennél Isten neve hiába való használatának láthatatlanabb, alattomosabb módjaira felhívni a figyelmet. Mert ez az, amiben mi legtöbben kudarcot vallunk. És ezen a ponton emlékezünk újra, amit mondtam. Vannak emberek, akár közöttünk is, az Isten kereső emberek, akik nagyon óvatosak kimondani az ő nevét. Talán azért, mert érzik, hogyha kimondják, az egy személyes, nem kapcsolatot jelent, de azt jelenti, hogy elismerem, hogy ő létezik, hogy ő van, hogy ő személyes valóság. És amíg ez nem született meg a szívükben, ezek az emberek akarva akaratlanul sokszor nem mondják ki. Inkább, ahogy mondtam, körülírják. Emellé téve magunkat, akik ki tudja mióta vagyunk már Jézus követői. Hányszor, hogyan, milyen formában folyamatosan mondjuk az Isten nevét. Imádságban, beszélgetésben, éneklésben, mások tanácsában, gyermekeink nevelésében, egyedül, közösségben, templomban, otthonban, folyamatosan mondjuk az Úrnak a nevét. Segítségül hívjuk, magasztaljuk, vagy éppen csak hivatkozunk rá. És az a kezdeti félszegség és óvatosság, a kiváltságosának és a szentségnek az a kezdeti érzése, az talán már el is múlt. Szabadon árad a nyelvünk, és profikká lettünk ebben, különösen persze mi, lelki pásztorok, nem véletlenül mondja az új szövetség, hogy a tanítóknak nagyobb a felelőssége. De azért mindannyian. Nem tudom, emlékszünk-e még arra, hogy milyen volt kimondani Isten nevét abban az időszakban, amikor megismertük őt. Hogy hogyan ízlelgetted, milyen ajándék volt, hogy most már Isten nem csak egy szó, hanem egy személy. Hogy az Úr, amikor azt mondod, hogy Jézus, vagy megszólítottad imádságban, annak tartalma volt, ereje volt, hihetetlen felszabadulás volt, hogy először ez jelent valamit. És vajon ennek fényében ma van-e súlya, van-e tartalma, van-e jelentősége ezeknek a szavainknak? Vizsgáljon meg bennünket Isten egyen-egyenként, hogy könnyen, hiába, a semmire vesszük fel az ő nevét különböző helyzetekben, mert már megszoktuk, vagy igenis tartalommal, Isten által hitelesítve, úgy, hogy ő gyönyörködik abban, hogy mi az ő gyermekei. Megszólítjuk őt, segítségül hívjuk őt, hirdetjük őt. A mérce nem azt, hogy a másik ember mit érez, vagy mit gondol. A mérce itt Isten és önmagunk. Abban az értelemben, hogy a szavak mögött ott van-e az Istennel való hiteles és élő kapcsolat. Nem a tökéletes és a hibátlan élet. Nem az, hogy győzelemről győzelemre menetelünk, hanem az Istennel való közösségnek az őszinte valósága, még a küzdelmek, a nyomorúságok közepette is. Mert tudjátok, mit mond ez az ige nekünk? Ha nincs ott ez az akár küzdelmes, de mégis hiteles kapcsolat, akkor jobb, ha elnémulsz. Jobb, ha ki sem mondod. Akkor nem kell szép szavakat mondani. Akkor jobb, ha csendben vagyunk. Jobb kimondani, hogy kátyúba kerültem, hogy nem találom Istent, hogy úgy érzem, hogy elvesztettem a vele való közösség élő voltát, semmint nevét hajtogatva magamat, meg a testvéreimet a gyülekezetbe becsapni. Azt hiszem, mindannyian érezzük, hogy a lehető legijesztőbb és legvisszásabb dolog, amikor valaki tele szájjal harsogja Isten nevét, és az egész élete közben annak a példája, hogy semmi köze hozzá. És ha valami a halála az Isten népének, gyülekezeteinknek, azok ezek az emberek. És nem leszünk nagyon könnyen ilyen emberek. Ez tesz a legrosszabbat annak, hogy Isten nevét megismerjék az egész földön. Ennek a nevezzük néven, névleges kereszténységnek további formája, amikor családi, egyházi vagy nemzeti ügyeket, ünnepeket keresztény költösbe öltöztetünk. És félreértés ne essék, nem hiszem, hogy nincs olyan családi, egyházi, nemzeti, bármilyen ügy, ahol nem lehetne hitelesen névvel nevezni Istent, ahol nem lehetne hitelesen segítségül hívni őt. De amikor egy ügy, bármilyen ügy, azonosítást nyer Isten nevével, akkor mindazok, akiknek az az ügy nem ügy, elidegerednek Istentől. És amikor Isten csak arra lesz jó, hogy az ember ügyeit hitelesítse, gyermekszületés, esküvő, emlékműavatás, útavatás, szőlőszület, borkészítés, politikai kampány, hogy az Isten nevével hitelesítsük az ügyeinket, akkor az az ember, akinek számít az Isten neve, akkor az az ember szíve mélyen nagyon jól tudja, hogy ez üres, és ez hazugság. Amikor az ember odaragasztja Isten nevét a saját ügyeihez, és ez nem az áldáskérés komolyságával vagy alázatával történik, ami helyén való, hanem egyszeri PR fogásként, akkor nem tudom mennyire haragszik a mi Istenünk. Csak azért, mert így szép, hangulatos, eladható, megnyerhető másoknak, és így tovább. És ez még csak az, amiről szóltam, hogy hiába ne vegyük fel, hiába nem kell. De a másik oldala, és sokkal súlyosabb ennél az, amikor nem az ilyen közömbös ügyekhez, vagy jó ügyekhez ragasztjuk hiába való módon az Isten nevét, hanem amikor ártó és pusztító módon élünk azzal. Mert mondjuk ki, mert ismerjünk el, és ismerjük ezt el nem hívő barátainknak, családtagjainknak, keresztényeket kritizáló embereknek nyugodtan, hogy nem volt olyan gonoszsága és sötétsége az emberi történelemnek, amit ne próbált volna az Isten népe, az Isten nevével igazolni. Ismerjük el, hogy ez így van. És ha valahol, akkor itt biztos, hogy áll Istennek ez az intése, nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. Ha csak a múlt század két kegyetlen diktatórikus berendezkedésére tekintünk, megáll az, amit most mondtam. Mert igenis a nácizmus, ugyanúgy, mint a kommunizmus, ki lett szolgálva Isten nevével. Hál' Istennek mind a kettőben voltak keresztény emberek, akik, ha kellett, a mártíromság állán is ragaszkodtak ahhoz, hogy ez nem az Isten ügye. De az Isten népe keményen benne volt ezekben. Az is igaz, hogy még egyszer, voltak mindig emberek, akik nem voltak hajlandók beállni abba, hogy az Isten nevével magyarázzák az embertelenséget. Aztán használták és használják elsősorban vallásos vezetők Isten nevét és az ő hatalmát arra, hogy embereket megfélemlítésben tartsanak, rettegésben tartsanak. Sok szekta működésének az alapvető dinamikája éppen ez, ha elhagyod ezt a közösséget, az Isten ítélete és akár az Isten átka lesz rajtad. Micsoda erő az Isten neve, amit Isten kijelentett. És micsoda hiába való ártó és pusztító ezt mondani. Vagy amikor az Isten nevében való hatalommal történő visszaélés az, hogy a név birtokosa haszonlesésre, vagyon, gazdagság szerzésére használja ezt a hatalmat. Mert az Isten nevének az ismerete hatalom. És megint őszintén, alázatosan és fájdalommal meg kell vallanunk, hogy abban az Isten népében, aminek te meg én tagjai vagyunk, nem rászhatjuk le őket. Mi jók vagyunk, ők rosszak. Nem. Annak az Isten népének az életében, aminek mi tagjai vagyunk, Jézus elhívása által minden elképzelhető gonoszság és utálatosság megtörtént, felhasználva az Isten nevét. És tudjátok, mire hív ez bennünket? Hogy legyünk nagyon alázatosak és nagyon éberek Ahogy Pál apostol mondja, aki azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essik. Mert miközben elszörnyűködünk és hitetlenkedünk, hogy mikre volt képes az Isten népe az egyház történet folyamán, mire képesek ma itt vagy ott vagy amott, nem történik meg nagyon könnyen, hogy egy általunk nem látott területen ugyanide jutunk, hasonló helyzetbe kerüljünk. Van valami hatalmas nagy igazságod, amit mostanában képviselsz? Családi, politikai, nemzeti, bármi más, amit nagyon erősen képviselsz, és ott van az Isten neve, mindig odarakod az Isten nevét mögé. Csak egy pillanat erejéig gondold meg, hogy vajon tényleg Isten is adja az ő nevét hozzá. Lehet, hogy igen. Lehet, hogy igen. De azért, amikor nagyon meg vagyunk győződve a magunk igazságáról, és az Isten nevét mellé tesszük, legyen bennünk annyi alázat, hogy megkérdezzük. Tényleg így van ez? Ne essünk annak vétkébe, hogy az Isten nevét lerángatjuk a magunk pitiáner vagy éppen bolond dolgaihoz. De amit igazán el szeretnék mondani, az csak most kezdődik. Mert most megkaptuk az Isten igéjéből remélhetőleg a tanítást arról, hogy az Úrnak a nevét ne vegyük fel hiába. És nem az a legkönnyebb válasz erre, hogy nem peregez le rólunk, hogy hát fel se veszem. A legbiztosabb. Ki se mondom. Nem azokat fenyegeti a veszély, hogy az Úr nevét hiába kimondják, akik élnek és égnek az Úrért? Én ki se mondom. Közömbös vagyok, hidegszívű, mit számít ez? Már úgysem imádkozom. Eszem ágában nem jut bizonyságot tenni Jézusról valahol, ahol nem a templomban, máshol. Nem is nagyon érdeklődöm iránta. Biztonságban vagyok, ezt a parancsolatot biztos nem ütközöm bele. De tudjátok, éppen ezért fordítsuk a figyelmünket arra, aki így tanított minket imádkozni, hogy szenteltessék meg a te neved. Mert Jézus arra mutat rá, ami az egész Ószövetségben, például a Zsoltárokban is annyira világos, hogy ne álljunk meg ezen a ponton, hogy hiába ne vegyük fel, hanem vegyük fel az Isten nevét imádságban, magasztalásában, az ő dicsőségének a megvallásában és nevének a hirdetésében. Ha magam elé képzelem azt a Jézust, aki azért imádkozik, hogy, és így tanítja a tanítványokat imádkozni, hogy szenteltessék meg a te neved, akkor azt mondom, hogy akkor bár csak érezném azt az erőt, azt a tüzet, azt az odaszánást Jézus szívében, amelyel ezt mondja. Szenteltessék meg a te neved. Nem, hanem hogy ott van benne az, hogy azt akarja, hogy az Isten nevét megismerjék és megszenteljék az egész világon. Ha magam elé képzelem ezt a Jézust, aki az egészségét, az egészségét, a fiatalságát, az épségét, a jövőjét, a karrierjét, az életét odaadta ennek az együgynek, hogy szenteltessék meg a te neved. És ezért most, kedves testvérek, Jézus azt a kérdést intézi hozzánk, hogy túl azon, hogy nem akarod hiába felvenni az ő nevét. Mit adsz te azért oda, hogy Jézus neve megszenteltessem? Hogy az Isten neve dicsőséget nyerjen ebben a világban? Mit adsz oda ő érte? Mert Jézus Krisztus az Úr, az ő az Isten. Az ő neve a legdrágább név, a leghatalmasabb név. Az Isten neve. Őről olvastuk azt a lekcióban, hogy megalázta magát és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig, ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb. Hogy a Jézus nevére meghajoljon minden térd, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Szeretném, hogyha egészen világosan látnánk ezt. Jézus nevére meghajlik minden térd. Tudjátok, mit jelent ez? Tök mindegy, hogy mit gondolnak, mit beszélnek az emberek. Amikor Jézus visszajön, akkor minden szem meglátja őt. Akkor minden ember leborul előtte. Egyesek, azt mondja Isten úgy, hogy várjuk őt, és visszajött a mi Urunk, és dicsőítjük, és magasztaljuk őt. De mások, tudjátok, hogy borulnak le akkor Jézus előtt? Rettegve, összetörve, sírva az üres életük miatt. És kedves testvérek, ti Jézus Krisztus nevéről neveztettek kereszténynek, mondja a K.T. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy Krisztusinak lenni. Krisztus nevét hordozod. Ne elégedj meg ezzel, hogy nem veszed fel hiába az ő nevét, hanem arra hívlak ma, hogy mi az, amit odaadsz azért, hogy Jézus nevét megismerje minden ember ezen a világon. Mi az, amit megér neked Jézus neved dicsősége? Mit ér meg neked, hogy az ő nevét hirdessék az egész világon? Mennyire drága számodra? Mennyire fáj az, hogy emberek elvesznek körülöttünk úgy, hogy abban a sötétségben, hogy nem ismerik Jézust? Az elmúlt hétvégén szemem elé jöttek ezek a klubos fiatalok, akik itt vannak a templomunkban, és ezt tudom mondani, sírtam értük. Itt vannak mellettünk évek óta, látjuk az életüket, és ez csak egy réteg, hány ilyen ember van. És látjuk azt, hogy üresek, hogy összetörtek, hogy reménytelenek, hogy céltalanok. Mi az, amit mi odadunk azért, hogy az emberek megismerjék Jézus nevét? Azokhoz szólok, akik tudjátok, hogy kicsoda Jézus. Akik megkóstoltátok az ő nevét. Akik leborultatok előtte. Akik azt mondtátok egykor, hogy legyen ő az életünknek az ura. Az apostolok, amikor elnyerték a Szentlélek erejét, majd elfogták őket Jézus nevének a hirdetéséért, és utána kihallgatják őket a vallásos vezetők, a hatalmasok, a név birtokosai, azt mondják ezen a kihallgatáson, nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Mennyit ér meg nekünk Jézusnak a neve? És hisszük ezt, hogy ami ott van az Úr Jézus Krisztusban, az nincs ott senki másban. Lehet erről filozófálgatni, beszélgetni kell is az emberekkel, de amikor egyszer az Isten szent lelke megnyitotta a szívedet és a szemedet, hogy felismerjed az Úr Jézus Krisztust, onnantól nincs filozófia. Onnantól az van, hogy odaadod-e magadat az Úr Jézus Krisztusnak. Hogy odaszállod-e magadat arra, hogy minél többen megismerjék őt. Hogy kérde ma az Isten szent lelkét, jöjj és töltsél be. Jöjj és tégy készé arra, hogy akárhol, akármilyen módon, ahol használni akarsz, használhassál engem. Az Úrnak, az Istenednek nevét hiába neved fel. De kérd az Isten lelkét, hogy igenis felvedd, hogy hirdest, hogy megéld, és hogy minél több ember szívéről és szeméről leszakadjon a sötétség. Amen. Ma először azokért fogunk külön imádkozni, akik tudják, hogy Isten arra hívja őket, hogy különösen is az örömhírének a továbbadói legyenek, akik tudják, hogy Isten a szívükre helyezi azokat az embereket, akik elvesznek. És akkor utána imádkozunk. Először őértük imádkozunk. Azt kérem, hogy akik így vannak most jelen, hogy álljanak fel, és így imádkozunk értük. Minden gyülekezetben vannak emberek, akiket Isten különösen is megajándékozza az evangélium hirdetésének az ajándékával. Nem mindenki az, és nem is kell, de akik az evangélisták. És ha valaki szeretné, aki ismeri őket, akik fennállnak, testvérek ott a közelükben, nyugodtan rájuk, melléjük állhatnak, rájuk tehetjük a kezüket, kifejezve ezzel, hogy tényleg meg akarjuk őket most áldani azzal, hogy az Isten szent lelke ruházza fel őket erővel, bölcsességgel arra, hogy valóban az evangélium hirdetői legyenek. Álljunk oda melléjük, akik ismerjük őket, jó? Akiknek a gyülekezetből ez nem idegen, nem a vendégeinket kérjük, de... Úr Jézus Krisztus, itt állnak előtted ezek a gyermekeid. Készen arra, hogy feladjanak dolgokat az életükből, azért, hogy a te nevedet ismerté tegyék az egész földön. Mert megszólítottad és hívod őket. Kérünk, jöjj át, Szentlélek Isten! Jöjj, Szentlélek, a te erőddel és hatalmaddal, és ruházd fel őket. Tégy az ő szívükben most bizonyságot arról, hogy te mennyire szereted az embereket. Ruházd fel őket vérednek oltalmával, amikor a gonosz hatalma ellen mennek, hogy embereket te nevedben kihozzanak a sötétségből és a pusztulásból. Hogy mindig tudják, hogy védelmed rajtuk van. Hatalmazd fel őket arra, hogy a nevedet használják hitelesen és igaz módon, meghirdetve téged azoknak, akik a halálban és a sötétségben vannak, és abban, hogy ellene mondanak a gonosznak, az ördög minden démoni seregének. Hatalmazd fel őket arra a harcra, amit az evangélium hirdetése jelent. Szentlélek Isten, törzs ki rájuk a te ajándékaidat, hogy legyenek evangélisták, adj nekik bölcsességet, ismeretet, ad nekik a hitnek az ajándékát, hogy a reménytelen helyzetekben is te újat kezdesz és újat építesz, és ahol ma halál van, ott megelevenedés lesz. Adj nekik kitartást, hogy hűek legyenek a te elhívásodhoz, és hogy be fogják tölteni azt a szolgálatot, amit te rájuk bíztál. Így áldjuk most meg őket, Úr Jézus Krisztus, a te nevedben. És így bocsátjuk őket útra, tudván, hogy te velük leszel, és meglátják evangéliumodnak igazságát és győzelmét. Amen. Imádkozzunk, mennyei atyánk, imádkozunk a te egyházadért, a te népedért, hogy a maga egészében megújuljon, felfrissüljön, és az evangéliumnak a hírnöke legyen. Imádkozunk, Urunk, gyülekezetünkért, gyülekezetünk közösségéért, a közöttünk lévő betegekért, gyászolókért, hozzá számukra gyógyulást, hozzá számukra vigasztalást. Imádkozunk közöttünk lévő keresőkért, akik nagyon vágynak utánad, és tudják, hogy te hívod őket, de oly sok kérdés van bennük. Kérünk téged, hogy törd le a falakat, és bátorítsad meg őket ezen az úton. És jelensd ki magadat nekik, hogy átölelje szívüket, szereteted, hogy megtapasztalják kegyelmednek erejét, és a hosszú-hosszú keresésnek örvendetes és dicsőséges vége legyen. Imádkozunk, Urunk, a gazdagréti lakótelepért, ahova helyezted a gyülekezetünket, az itt élő emberekért, azért, hogy megtaláljuk a lakótelepi missziónak az útjait. Imádkozunk azokért, akik úgy érzik, hogy a hitükben meggyengültek, elakadtak, akik elhordozhatlannak tűnő munkahelyi vagy családi terheket hordoznak. Kérünk téged, hogy bölcsességeddel, vezetéseddel, segítségeddel légy jelen az ő életükben. Imádkozunk azokért, akik akik oly régen várnak, hogy felismerjék a te tőled való párt, akik hűségesek ebben, és engedelmesek neked, és régóta imádkoznak és várnak. Kérünk, Urunk, hogy cselekedjél. Te mondtad, hogy nem jó az embernek egyedül. Imádkozunk az idős testvéreinkért. Erősítsd meg őket az evangéliumnak a reménységében és bizonyosságában, hogy veled való életük van. Imádkozunk a gyerekeket nevelőkért, minden kifáradásban, kimerülésben, kérdéskeresésben, jöjj segítségül. Imádkozunk, Urunk, hazánkért, ezért az országért. Kérünk téged, hogy jó irányba mehessenek ennek az országnak a dolgai, a közös életünk, gazdasági, politikai, erkölcsi értelemben. Imádkozunk minden jó szándékú és jó akaratú emberért, hogy áldás fakadjon ebben az országban. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség